Jézus mondja, én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, melyet adni fogok, az én testem a világ életéért.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, kollégiumi Isten tiszteletünket kezdjük a 196. dicséretünk éneklésével. Fennállva énekeljük a 196. dicséret első verszakát, majd helyünket elfoglalva a további verszakokat is. Mondjatok dicséretet keresztjének az Úr Istennek. Kollégi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
Hallgassa meg a gyülekezet Isten ígéjét, ahogyan szól hozzánk János evangéliumából, a 6. rész 32-től a 36. versig terjedő szakaszából. Jézus pedig így válaszolt nekik. Bizony, bizony, mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki. Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus pedig azt mondta nekik. Én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Isten tegye áldottá az ő igéjét bennünk. Ámen.
Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által. Köszönjük ezt a vasárnapot. Köszönjük, hogy megszabad állnunk, és még inkább azt, hogy eléd állhatunk, hogy a te színed előtt tudhatjuk magunkat. Köszönjük, hogy van szavad hozzánk. Dicsőítünk téged azért, amit ígéddel végeztél el az életünkben. Bocsáss meg, amikor nem engedelmeskedtünk neked. Bocsáss meg, amikor keveredik szívünkben a benned való bizalom a veled szembeni bizalmatlansággal. Bocsáss meg, valahányszor az utóbbinak adunk helyet magunkba. Köszönjük, hogy te ennek ellenére hű maradsz hozzánk. Valljuk, az égig ér a te hűséged, és a felhőkig a te irgalmad. Köszönjük, hogy irgalmad számtalan jelével találkoztunk az elmúlt héten is. Eléd hozzuk, Isten, a terheinket, a nehézségeinket is. Könyörgünk hozzád, add a te vigasztalásodat, a te segítségedet. Kérünk, szólíts meg minket, és engedd, hogy meghalljuk mindannyian azt, ami most segít rajtunk, amire most leginkább szükségünk van. Kérünk, gyógyítsd, tisztítsd, erősítsd az életünket, növeljed a hitünket. Amen.
Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve énekeljük a 165. dicséretünk 6. versszakát. 165. dicséretünk 6. versszakával készüljünk az ige hirdetésre. Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már ittlen templomoddá szívem, lelkem. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai részben, János evangéliumának a 6. részében, a 32. versben, a következőképpen. Bizony, bizony, mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én mennyei atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, abban a bibliai szakaszban, amit a hetedikes lányok olyan szépen olvastak föl itt előttünk a lekcióban, két olyan részlet is van, amelyre a gyakorlott bibliaolvasó föl szokta kapni a fejét. Azért kapja föl, mert tudja, hogy itt valami érdekes, valami fontos, olvasnivaló, hallanivaló, megértenivaló lesz. János evangéliumában ez különösen erős, úgy képzelhetjük ezt el, mint a szövegben a kiemelő filcnek az eltérő színét, hogy az ember már messziről érzi, hogy ott lesz az, amit meg kell tanulni, azért van az alá húzva, kiemelve, mert ha a többit nem is feltétlenül tudja az ember fejbe tartani, de ami alá van húzva, ami ki van emelve, az fontos. Ez a két kiemelő funkció a szövegben, tulajdonképpen a kezdő és a záró mondatok körül van. Amikor Jézus úgy kezd egy bekezdést, hogy bizony, bizony, mondom néktek, akkor már el kell kezdeni hegyezni a fülünket. Többször használja ezt a formát, és mindig nagyon fontos, mindig nagyon fajsúlyos dolgokat mond. Jegyezzük meg, bizony, bizony, mondom néktek, utána valami fontos fog következni. De van egy másik ilyen eleme is ennek a szövegnek, ez pedig, aki János evangéliumát ismeri, azt tanulta meg, hogy Jézusnak vannak az úgynevezett én vagyok mondásai, és több ilyen van, és itt is belefutunk egy ilyenbe, ez az én vagyok az élet kenyere. Azonosítja magát valamivel, pontosabban egy képpel leírja a szerepét, én vagyok a világ világossága, én vagyok az élet kenyere, én vagyok az igazi szőlőtő, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ezeket megint érdemes szó szerint megtanulni, mert tömör, és Jézus munkájának, az egész keresztény hitünknek a leglényegibb pontjait ragadják meg. És lám, kedves testvérek, ebben a bibliai szakaszban két ilyen fontos figyelemfelhívó dolog is van, én vagyok mondás, és a bizony-bizony mondom néktek. De maga a kép, amit használ Jézus, az se nagyon szorul magyarázatra, érezzük, hogy valami fontos dolog lesz, ez az életnek a kenyere. A kenyér mind a mai napig minden reform táplálkozás és minden ételérzékenység ellenére az egyik legfontosabb étkezési pontja az embernek. A szimbolikus, azt érzi, hogyha megvan a mindennapi kenyér, akkor nem egy tárgyról beszélünk, hanem az életünkről beszélünk. És fokozottan így volt ez, amikor a társadalomnak nagyobb részét képezte az a mezőgazdasági réteg, amely az asztalunkra tette ezt a kenyeret. Ezért ünnep a magyar reformátusságban az új kenyér ünnepe. Az nem üdvtörténeti jelentőségű, hanem az Isten gondviselését fejezi ki a kenyéren keresztül. Amikor Jézus ezt a képet használja 2000 évvel ezelőtt, akkor egy olyan képet használ, amit ott sem kell magyarázni. Az élet kenyere, az maga az élet, de ráadásul valamilyen hosszantartó, örök életre szóló értelemben. Maga Jézus egyébként a 27. versben is így magyarázza ezt a képet, örök életre megmaradó kenyér. Nem a fizika, nem a fizikai valóság, és nem a biológiai életről van itt szó, hanem sokkal többről. Nem ideig való, ideig óráig tartó megoldás, hanem tökéletes és teljes és örökké szóló megoldás az, amiről most itt tanulni fogunk. Még annyit szeretnék hozzáfűzni itt a bevezetésben, ehhez az ige hirdetéshez, vagy annak az értelmezéséhez, hogy Jézus ezt nem pogányoknak mondja, nem külsősöknek, nem idegeneknek. Hozzájuk is beszél, és azok az ige hirdetések, azok a félmondatok is sokszor nagyon fontosak. De itt most az övéinek mondja. A kultuszi közösségnek, az Isten tiszteleti közösségnek, vagy úgy mondhatnám, hogy az egyháznak, bár ezt a kifejezést ott még nem használtuk, az Isten népéhez szól, és hivatkozik is, és mi is fogunk hivatkozni az ő korábbi hitélményeikre, akik eddig is Istennel jártak, akik Isten népéhez tartoztak, ők kapják ezt a szép képet és szép tanítást, és őnekik kell visszaemlékezni a korábbi Isten élményeikre. egy kollégiumi istentiszteleten, ahol a Kecskeméti Református Egyházközség és a kollégiumi közösség van együtt, hasonló közösséget képezünk, mint Jézusnak az ott hallgató közössége volt, az ővéi, a hozzátartozók, a korábbi hitélményeknek a tapasztalói és birtokosai, ők hallgatják Jézust, és emlékeznek vissza, mert van mire visszaemlékezniük, amikor Isten korábban szólította meg, erősítette meg, vezette őket. Nekik szól az első mondat, nekünk, Isten népének szól az első mondat, a Kecskeméti Református Kollégium közösségének, gyülekezetének. Azt mondja, van, sőt, itt van a tökéletes, örök életre szóló megoldás. Bizony, mondom néktek, nem Mózes adta a mennyei kenyeret, hanem az én mennyei atyám adja nektek a mennyei kenyeret. Itt van ez a megoldás. Nem ideig óráig való, nem egy rész problémának a rész megoldása, hanem amiről beszélni fogok, mondja Jézus, az a teljesség. Visszaemlékeztek a pusztai vándorlásra? Akkor, amikor mennyei kenyeret ettetek, vagyis a mannát, vagyis Isten csodálatos módon utólag a Biblia kutatók számára kérdőjeles módon, hogy hogyan is történhetett ez meg, táplált titeket a pusztában? Nem tudjuk, csak próbálunk következtetni, hogy melyik növénynek, milyen terméséről, milyen részéről lehetett ott szó, amikor a manna és a fűrjek, mint Istentől jövő, égből jövő táplálék volt. Erre emlékeztek vissza? Ez a ti kegyes emlékezéseteknek a tárgya? De hát, kedves testvérek, és most megint visszautalok az egész bibliai szakaszra, amit olvasunk, tegnap történt, mármint az elhangzáshoz képest tegnap, a hatodik rész elején az 5000 ember megvendégelése, amikor a pusztában egy nagy sokaság Istentől kap kenyeret, Istentől kap tápláltatást, ugyanolyan lehetetlen vagy érthetetlen módon, mint 1000 évvel korábban a pusztai vándorlás idején. Tehát nem csak régen, egykor, valamikor a pusztai vándorlásban volt az Istennek hatalma arra, hogy táplálja az övét, hanem tegnap is ez történt. Emlékezzetek vissza. Ki tudta, ki értette, ki következtette ki, hogy 5000 embert 5 kenyérrel és 2 hallal jól lehet lakatni. Ami az ember számára. És mindegy, hogy ez 1000 éve történt, vagy tegnap előtt, ami az ember számára elképzelhetetlen, ami az ember számára kikutathatatlan, amire csak széttesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy mi ez ekkora tömegnek? Hogyan tudnánk mit, bármit is letenni az asztalra? Hogyan lehetne ezt megoldani? Hogyan lehetne eredményt elérni? Ezekben a helyzetekben az Isten cselekszik, és egyik pillanatról a másikra nem is vesszük észre, nem is értjük, talán még utólag sem tudjuk felfejteni. Egyszer csak ott a megoldás. Egyszer csak van megoldás az Isten kezében ott, ahol mi joggal és reálisan látva a helyzetet, joggal azt éreztük, hogy nincs megoldásunk. Nem tudjuk, hogy hogy lesz. Nem is számítunk arra, hogy a lehetőségeinkből futni fogja a megoldásra. Kedves testvérek, a magyar reformátusságnak, de a Kecskeméti Református Gyülekezetnek is van ilyen tapasztalata, hogy nem tudjuk, hogy hogy lesz. Nem tudjuk, hogy hogy lehet ezt megoldani. Hogyan tudnánk kikövetkeztetni, előre megjósolni, hogy lesz még Kecskeméten református kollégium? Hogyan lehetett volna ezt a 70-es vagy a 80-as évekből kikövetkeztetni? Mi utalt arra, hogy majd itt évről évre, évtizedről évtizedre, sok száz diákkal, református kollégiumi diákkal népesül be újra a Kecskeméti Református templom? És egyszer csak azt látja ez a gyülekezet, hogy amit tegnap még elképzelhetetlen volt, nem volt reális forgatókönyvünk, hogy ezt az épületet és ezeket az intézményeket a gyülekezet hogyan kérje, szerezze vissza. Egyszer csak valóság, már benne vagyunk a közepébe. Már azt látjuk, hogy az Isten megvalósította. Ami emberileg lehetetlen, amire emberileg nem tudunk számítani, az az Isten kezében, ha ő akarja, egyik pillanatra a másikra valósággá és realitássá válik. Ez ennek a kollégiumi istentiszteleti közösségnek és a gyülekezetünknek és ennek az igének is az egyik fő üzenete, hogy Isten számára semmi sem lehetetlen. Ez csoda, ez ajándék, és amit Jézus itt hozzátesz, és ez egy érdekes magyarázata ennek a történetnek, akár a fürjek és a manna történetének, akár ennek az igének. Azt mondja Jézus, a csoda és az ajándék az nem Mózestől jön, hanem Istentől. Nehogy összekeverjük a történet szereplőit. Bizony, mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Lássuk pontosan a történet szereplőit. Mózes kihagyhatatlan a pusztai vándorlás történetéből, a honfoglalásra fölkészítő nagy-nagy történelmi szakasznak a történetéből. Ő a népvezér, ő az Istennek a profétája, de nem ő teszi a csodát. Ugye nem te vesztettétek el, ugye nem felejtettétek el, ugye nem keveritek össze, nem Mózes, hanem Isten. Lássuk a szereplőket és a jelentőségüket, és különböztessük meg, hogy kinek mi volt a szerepe. Fontos szereplő Mózes, de a mannát és a fürjet Isten adja. A megoldást, a csodát, az ajándékot, azt nem a Mózesek, hanem az Úristen hozzák és adják. Ugyanerről beszél Pál a korintusiakhoz írott levélben, amikor a korintusiakat tanítja, azt mondja, 1 Korintus 3-ban olvassuk ezt. Én ültettem, Apollós öntözött, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak az Isten, aki a növekedést adja. Megszokhattuk Páltól ezt a szigorúságot. És persze azért is szigorú, mert önmagáról beszél, önmagáról is beszél. Egy kicsit talán lágyítsuk ezt a mondatot, dehogy nem. Fontos Mózes is, fontos Apollós is, fontos Pál is, de ők közvetítők, az Isten csodáinak a közvetítői, vagy talán még inkább úgy kellene mondani, hogy ők azok, akik rámutatnak az Isten csodájára, de soha nem gondolták magukról, hogy a csodát ők hozták volna. Ebben a gyülekezetben és ebben a kollégiumban sokan vannak, akik így mutattak és mutatnak ma is az Úristenre. Nem mi hozzuk a csodát, de rá tudunk mutatni. Nehogy megtörténjen az a vakság, az a szégyen, hogy Isten csodái itt vannak az életünkben, és nem vesszük észre. Vegyétek észre, becsüljétek meg, el ne feledkezzetek semmi jó téteményéről. Ez a Mózesek, a Pálok és Apollósok és a többi szolgának a feladata. Nem csodát tenni, hanem a csodára és a csoda gazdájára és forrására rámutatni. Simándi Józsefről, a 60-as, 70-es, 80-as évek nagy tenorjáról van egy mondás, állítólag azt mondta, és éppen Gyulán mondta, azt mondta, így szól a mondat, Erkel nélkül én egy senki vagyok. Ugye Erkel Ferenc városa, Gyula, és arra utalt ez a híres énekes, hogy nem ő írta az énekeket, nem ő írta a dallamokat, mindannyian, vagy sokan emlékezünk az ő hangjára, de a Hazám hazámot nem tudta volna Erkel nélkül elénekelni, vagy Kalafáriáját, amit két nappal ezelőtt a Gólya bálon hallgattunk a fiataloktól, és amit szintén sokat énekelt Simándi József Puccini turandotjából, nem énekelte volna el, ha ezt valaki a kezébe nem adja. Fontos Simándi Józsefnek az énekhangja, de a szerző nélkül, a szerzők nélkül, maga az ének nélkül ő egy senki lett volna, mondja saját magáról. És ezt mondja Pál is. Az Úristen nélkül én egy senki vagyok. És ezt mondja Apollós is, és ezt mondta Mózes is, és ezt mondták az Ószövetség és Újszövetség kiválasztottak, hogy mi az Istenre mutatunk, de nem mi, hanem ő hordozza a lényeget. Kedves testvérek, az utolsó gondolatként legyen egy kis igeragozás a szó nyelvtani értelmében. Bizony, mondom néktek, olvassuk a textust, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én mennyei atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Az első, ugyanannak az igének egy pontszerű múltra utaló igeragozási formája, talán inkább így kéne ragozni, vagy így kéne fordítani, hogy átadta, odaadta nektek a mennyei kenyeret. A második igeforma az folyamatos jelen, adja, folyamatosan adja, ma is adja. Azt mondja Jézus ebben a mondatban, Az az Isten, aki egykor, valamikor, ezer éve, a nagyapáink, az apáink idejébe, vagy amikor visszakaptuk ezt a kollégiumot, adta az ő lelkét, akkor megtette ezt. Ugyanaz az Isten, ez ma is jelen van, folyamatosan erős, folyamatosan mutatja a csodáit, és adja az ajándékait. A mannára emlékeztek? Vegyétek észre, hogy tegnap ugyanezt történt veletek. A kollégiumunk 450 évére emlékezünk, a kollégiumunk visszaigénylésére és visszakapására emlékezünk, a régi nagy hit csodánkra emlékezünk, fontos dolog, de tegnap is és ma is ugyanezt történik veletek. És ahogy ezer éve, meg 450 éve, meg 5 éve, meg 10 éve is voltak olyanok, akik vakok és érzéketlenek voltak az Isten csodáira, ma is előfordulhat ez a csoda. Ma is előfordulhat ez a hiba, hogy Isten csodáit nem vesszük észre, és nem becsüljük meg. A mannák és a fűrjek, vagy az 5000 ember megvendégelése? Hát mi a különbség? Kérdezi Jézus, és meg is válaszolja, semmi különbség nincsen. Az Isten jelenlétére és csodájára volt szükség ezer évvel ezelőtt is, és tegnap is ahhoz, hogy az élet, az életünk és a szolgálatunk célhoz érjen. Jézus arra biztatja az őt hallgató sokaságot. Jézus azt mondja nekik, hogy folyamatosan jelen van az Isten. Ahogy énekeltük a 165. dicséretben, mindig közel lévő, jelensd magad nékem. Most is, 2017. októberében is itt vagy közel, hisszük, és kérjük, hogy mutasd is meg a közelségedet. A kollégium története erről a folyamatos jelenről szól, hogy adta és ma is adja. Az új pedagógus kollégáknak a fogadalom tétele arról szól, hogy 25 évvel ezelőtt is, 450 évvel ezelőtt is, meg ezen az augusztus-szeptemberen is adta az Isten az ő elhívó lelkét, hogy embereket szólítson meg a szolgálatra, hogy készüljenek fel az ifjúság, a fiatalság oktatására itt a református kollégiumba. Adta és adja. És hogy kitekintsünk a presbiter választásra is, mert ez is egy szép és nagy feladata a gyülekezetünknek. Ezt mondja Jézus nekünk, mint gyülekezetnek, mint presbitert választó gyülekezetnek, hogy aki 6 éve, meg 12 éve, meg 24 éve, meg az évszázadok során folyamatosan újra és újra elhívta az ő lelkével a szolgálatra a megfelelő embereket, alkalmassá tette az önmagukban egyébként alkalmatlan szolgákat, az ma is megteszi ezt. Ha meg tudta tenni 6 éve, 12, 18, 24 és bárhány évvel ezelőtt, hogy presbitereket, gondnokokat és főgondnokot állított a gyülekezet vezetésére, akkor ezt 2017-ben ugyanolyan jól és ugyanolyan eredményesen meg fogja tudni tenni. Nem az a kérdés, mondja a presbiter választással kapcsolatban Jézus, hogy van-e alkalmas jelöltünk, hanem az az első kérdés, hogy van-e alkalmas Istenünk, aki alkalmassá tehet bennünket. És a jelöltjeink tudják-e, és most utalok vissza az egy héttel ezelőtti, vagy a délelőtt, a 9 órás istentiszteletre, tudják-e a jelöltjeink, hogy a mi alkalmasságunk az Istentől van. Jézus biztat minket, ott akkor azt a sokaságot, és itt most a kollégiumi istentisztelet közösségét, legyetek felkészültek Isten ajándékaira. Mert Isten csodái nem kegyes emlékek, mítoszok valahol egy megragadhatatlan múltban, hanem hétköznapi valóságok. Legyen erre nyitva a szemetek, legyen erre nyitva a szívetek. Kecskeméti Református Egyházközség, Kecskeméti Református Kollégium, éljétek át nap mint nap Isten megoldást és növekedést adó jelenlétét. Úgy legyen. Amen. Helyükön maradva, kedves testvérek, hallgassuk meg most a 7. évfolyamosoknak az énekét. Ők fogják az igehirdetésre ráfelelő éneket énekelni. Hallgassuk őket szeretettel. Yeah.
Továbbra is helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, éhezők millióért imádkozunk hozzád. Mindazokért, akiknek nincs az asztalukon kenyér és ital. Mindazokért, akik aggódnak az életükért, ezért a jelenvalóért, akik aggodalmaskodnak a holnapért, a kezük munkájának gyümölcséért. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, csodáidért, és megelőgítő kegyelmedért. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, milliók éhezőiért, azért, hogy mindazoknak, akik sok van, mindazoknak, akik bőségben élnek, legyen könyörülő szívük, legyen odaadó, szolgáló életük, hogy adjanak abból, akiknek hiányuk van, akiknek semmiük sincs. A mellettünk élő éhezőkért imádkozunk, Urunk Istenünk, akiket ránk bíztál, hogy mi adjunk valamit nekik a magunkéból, önmagunkból. Adj, Urunk, nekünk ehhez készséget, adj, Urunk, nekünk ehhez szolgáló életet. Éhezők millióért kiáltunk hozzád, Urunk Istenünk, azokért, akiknek nem a testi kenyér, hanem a lelki kenyér hiányzik az életükből. Akik szeretetlenségben, üldöztetésben, kiszolgáltatottságban, kétségek és félelmek között élik mindennapjaikat. Azokért imádkozunk, Urunk Istenünk, akik igazságtalanságot, jogfosztást, szenvedést hordoznak. Azokért imádkozunk, Urunk Istenünk, akiknek nincs békességük, akiknek nincs vigasztalásuk, akik elesettségükben és kétségbeesésben élnek. Urunk Istenünk, értük imádkozunk és értük kiáltunk, te adj lelki kenyeret, te adj igaz tanítást, te adj vigasztalást, te adj békességet. Te add nekünk, Urunk Istenünk, hogy mindazt, amit mi ebből látunk, mindazt, amivel nekünk így gazdag az életünk, azt ne tartsuk meg magunknak, hanem osszuk meg velük. Urunk Istenünk, ránk bíztad a testi, és ránk bíztad a lelki kenyeret, minden javainkat. És köszönjük ezt a gazdagságot, hogy ezzel élhetünk. És kérünk és könyörgünk, Urunk, jól éljünk ezzel, és gazdagságunk úgy legyen több és több, hogy azt szétosztjuk másoknak. Taníts erre minket, Urunk, Jézus Krisztus példáján keresztül is, és nemzedékek, nemzedékek előttünk jár bizonyságtételő életén keresztül is. Taníts és vezess minket ebben a te lelked által. Amen.